Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely mai vasárnapon szól hozzánk Péter apostol első levele, negyedik részének, a 12-től a 14-ig tartó verseiben a következőképpen. Szeretteim! A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Így szól Isten igéje. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet! Péter apostol első levelét olvassuk már több vasárnapon keresztül, és láttuk, hogy ez a levél az Isten népéről, a gyülekezet közösségéről szól. Péter apostol úgy mutatja be Isten népét, mint akik ebben a világban jövevény nép. Jövevény nép az Isten népe, hiszen ebben a világban idegenekként és vándorokként élik a földi életüket, miközben a menny, az Isten országa az ő igazi otthonuk felé vándorolnak. Isten népe azonban bár ebben a világban jövevény, és idegen, mégsem idegenedik el ettől a világtól, hanem a világban élve, a szentséget, a szeretetet megélve, az ő uráról, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot ebben a világban. Volt szó az Isten népe reménységéről. Volt szó a hívő élet céljáról. Volt szó az Isten népének a világban való helyzetéről, az államhoz, a társadalomhoz való viszonyáról is. Az elmúlt alkalommal pedig Isten népének a mindennapokban való életéről, a családban, a gyülekezet közösségében és a kívülállók felé való kapcsolatáról volt szó. És ahogy láttuk, Péter apostol levelében különböző témákat vet fel, különböző helyzeteket tár elénk. A különböző csoportjaival a gyülekezetnek foglalkozik. Férfiakkal és nőkkel, asszonyokkal és gyerekekkel, rabszolgákkal és szabadokkal. De van egy kérdés, amely a levél minden fejezetében, a levél minden témájában újra és újra előjön. Ez a téma pedig a szenvedés témája. Szinte minden fejezetben újra és újra találkozunk a szenvedés kérdésével. Mintha Péter apostol ettől a kérdéstől nem tudna elszakadni, bármiről is beszél, a gyülekezet életének bármilyen területéről, bármelyik csoportjáról is van szó, újra és újra visszatér a szenvedés gondolatához. Isten népe ugyanis megpróbáltatik. Vagyis a hitetlen világ részéről éri rágalmazás, vádaskodás, szóbeli vagy adott esetben fizikai üldöztetés is. Hogyan viszonyuljon Isten népe ezekhez a dolgokhoz, a szenvedéshez, a megpróbáltatáshoz, az őt érő hamis vádakhoz, rágalmakhoz. Egyáltalán miért engedi meg az Isten ezeket a megpróbáltatásokat? Miért engedi meg Isten a szenvedést? Miért kell az Isten népének ártatlanul szenvednie? És ha minden Istentől van, az Isten akaratából, akkor mi értelme, mi célja, mi haszna van a szenvedésnek? Ezekre a kérdésekre keresi az apostol a választ, és keressük ma mi is a választ. több dolgot is elmond az apostol itt a harmadik és negyedik részben a szenvedéssel kapcsolatban. Először is arról beszél az apostol, hogy a szenvedés az a bizonyságtétel lehetősége is egyben. Amikor Péter apostol a szenvedés témaköréhez kíván hozzászólni, bár jól tudja, olvasói olyan keresztények, akiket a Krisztusba vetett hitükért gyakran rágalmaztak. Közülük egyesek már üldöztetést is elszenvedtek, sőt, a gyülekezetekben vannak olyanok, akik már vértanúkká, mártírokká lettek, életüket is odaadták a Krisztusban való hitükért. Amikor tehát erről a nehéz kérdésről, a szenvedésnek, a próbatételeknek a kérdéséről kezd el beszélni az apostol, mégis azt látjuk, pozitívan áll hozzá a dolgokhoz. Nincs benne semmi keserűség, semmi fajta szomorúság, sokkal inkább az öröm és a békesség jellemzi az apostol szavait. De ki az, aki bántalmaz titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? Az apostol tehát optimistán áll hozzá. Erre az optimizmusra bátorítja az olvasóit is, hogy továbbra is igyekezzenek buzgón a jóra. De ugyanakkor realista is az apostol, aki tisztában van, hogy a keresztények jóra varó törekvése mégsem talál mindig pozitív visszhangra. Hogy lesz olyan, amikor a jóra éppen ellenkezőleg rosszal fognak felelni. Lesz olyan is, aki majd bántalmaz titeket, mondja az apostol. Az apostol alapvető, pozitív, optimista beállítottsága mellett tehát megjelenik egy másik realitás, a gonosz realitása. Hiszen a törekvés, az elv szép és jól hangzik. Tegyünk jót mindenkivel, hogy hasonló módon viszonzásképpen mi is majd jót kapjunk. De a tapasztalat, a mindennapi élet realitása azt mutatja, hogy ebben a romlott világban ez nem mindig működik. A jóra való törekvésnek, a jónak a cselekvését, a keresztényeknek azonban ennek ellenére sem szabad föladniuk. Ha a világ részéről nem is részesülnek hasonlóképpen pozitív válaszban. De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek, mondja az apostol. Keresztényeknek tehát annak ellenére, hogy ők maguk a jóra törekszenek, a világ részéről mégis számítaniuk kell a rágalmazásra, a bántásokra, a támadásokra. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Nem meglepetésként éri a keresztényt mindaz, ami a világban történik. Nem meglepő a világ részéről ez a reakció, mert a világban számolni kell a gonosz realitásával. A gonosznak ugyanis harca van, mégpedig Krisztus ellen való harca van. Azért harcol Krisztus ellen, mert az Isten országának a növekedését szeretné megakadályozni, és az Isten gyermekeit szeretné elpusztítani ezen a földön. A keresztényeknek tehát nem önmagukban, nem önmagukért kell harcolniuk, hanem az igazságért kell harcolniuk, Krisztusért kell harcolniuk, az igazságért, vagyis Krisztusért kell szenvedniük is. De ezt Jézus Krisztus előre meg is mondta a tanítványainak. Péter ezért mondja, hogy ez nem meglepő és nem váratlan dolog, erre számítanotok kell. hiszen az evangéliumban, a hegyi beszéd boldog mondásaiban így hangzik a mi Urunk Jézus Krisztusnak figyelmeztetése, felhívása. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket. Mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek, és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyben. Hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Tehát a szenvedést, a próbatételt a keresztényeknek el kell hordozniuk, el kell viselniük. Nem azért, mert önkínzó módon örömnek, boldogságnak tartják, ha sanyargatásban, bántalmazásban részesülnek. Nem azért hordozzák el a próbatételeket, hanem azért, mert tudják, hogy a próbatétel lehetőséget ad a bizonyságtételre is. Erre figyelmezteti Péter is az első század szenvedő keresztényeit. Ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szentnek a szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ha valakit azért üldöznek, mert Krisztushoz tartozik, Isten gyermeke, akkor ez az üldöztetés csak még jobban megerősíti őt a Krisztussal való kapcsolatában. Azzal a Krisztussal való kapcsolatban, aki maga is szenvedett, aki maga is üldöztetést viselt érettünk. Ezért nem kell félnünk a próbatételtől, hanem fel kell ismernünk annak lehetőségét, hogy az Isten mire akarja használni azt a szenvedést, testi, lelki értelemben vett próbatételt, amiben földi életünk során részünk van. A mi szenvedésünk, testben, lélekben való szenvedésünk, hogyan szolgálhatja az Isten országát és a Krisztusról való bizonyságtételt. Péter apostolnak bizonyára eszébe jutottak a mesterének szavai, amit egykor a tanítványaihoz intézett. Így intette Jézus egykor a 12 tanítványát. Mert átadnak titeket a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak a zsinagógáikban, sőt, helytartók és királyok elé hurcolnak titeket. De ne aggódjatok emiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. A szenvedés vállalása, a próbatétel elhordozása, tehát a bizonyságtétel lehetőségét is magába hordozza. És arra is figyelmeztet az apostol, hogy ezt pedig a próbatételt elhordozni, a bizonyságtételt megtenni, szeliden és alázatosan kell. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való jó magatartásotokat. Mert jobb a jót, mint a gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Ha Isten akarata a szenvedés, ha Isten akarata, hogy a keresztény embernek próbatételt is el kell hordoznia, akkor meg kell látnunk, hogy ebben Isten terve valósul meg, hogy ebben Isten arra hív minket, hogy még jobban megismerjük őt, még közelebb kerüljünk ő hozzá, megerősödjünk a vele való közösségben és a róla való bizonyságtételben. A szenvedés tehát a bizonyságtétel lehetősége. Egyrészt. De másrészt arról is beszél Péter apostol, hogy a szenvedés egyben az Istenhez vezető út is a számunkra. Péter apostol szerint a szenvedés a keresztény ember saját hitének az erősítésében segítheti. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz, a nem igazakért. Hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Krisztus, a mi Urunk, az ő szenvedése által megváltott bennünket. Istenhez vezetett vissza bennünket. Krisztus valóban szenvedett egyszer, mondja az apostol. Vagyis az ő szenvedése és kereszthalála egyszeri és megismételhetetlen, teljes és tökéletes áldozat. A mi szenvedésünk, a keresztény embernek a szenvedése nem hasonlítható össze Krisztus szenvedésével, hiszen ő megváltóként szenvedett, igazként a nem igazakért, mi pedig bűnösökként szenvedünk. Ugyanakkor mégis, azt mondja az apostol, a szenvedésnek, a próbatételnek van haszna és értelme. Mert a keresztény embernek ezek által, a próbatételek által, az elhordozott szenvedés által megerősödik a hite, Istenhez vezeti őt közelebb a nehéz helyzet, az Istennel való kapcsolatában erősödhet meg. Ha tehát a szenvedés a bizonyságtétel lehetőségét hordozza magában, ha tehát a szenvedés az Istenhez visz közelebb bennünket, az Istennel való kapcsolatunkat erősíti, akkor nem kell meglepődnünk, sem félnünk ettől. Sőt, azt mondja az apostol harmadszor, a szenvedés egyben a bűntől való megtisztulást is munkálja. Amikor az apostol a szenvedés értelmével és céljával foglalkozik, akkor a harmadik fejezet után a negyedik fejezetben is ugyanezt a témát folytatja tovább. Ezért olvastuk ma ezt a hosszabb igeszakaszt egyben. Péter apostol harmadik levelének harmadik részét és negyedik részét, mert ugyanarról a kérdésről beszél mind a két fejezetben. A negyedik fejezetben így folytatja. Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, elszakad a bűntől, hogy többé ne az emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljetek testi életetek hátra levő részét. Aki tehát a Krisztushoz hasonlóan, Krisztus példáját követve hittel fogadja, hittel hordozza el a szenvedést. Az egyrészt a Krisztussal való közösségben megerősödik, másrészt pedig hitében megtisztul, mert a tűz, a szenvedés tüze, amit az apostol így említ, egyben tisztít is. Tisztítja szívünket, tisztítja lelkünket. Tisztít bennünket, hogy megváltozzunk, hogy megújuljunk. Mert bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásban, kívánságokban, részegeskedésben, dorvézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Ilyenek voltatok, mondja Péter. De ez már véget ért. Valami megváltozott. Megváltozott azáltal, hogy Isten gyermekeivé lettetek, azáltal, hogy a próbatételek tüzében Isten folyamatosan megtisztít és megújít benneteket. Erre hív bennünket az apostol. Lássuk a szenvedésben, a próbatételben az Isten akaratát. És ez a befejező gondolata is egyben, hogy összességében a szenvedés tehát a bizonyságtétel lehetőségét jelenti, az Istenhez vezet közelebb bennünket, ami megtisztulásunkat, hitünk erősítését szolgálja, de legfőképpen azt kell látnunk, hogy ez az Isten akarata. Egyszerre összefoglalva mindazt, amit elmondott az apostol, ezzel fejezi be ezt a hosszú gondolatot. Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is a jót cselekedve ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Vagyis a szenvedés végső soron az Isten akarata szerint való. Ha pedig Isten akarata szerint való, nincs értelme lázadozni ellene, hanem el kell fogadnunk és el kell hordoznunk. de nem valami fajta pesszimista belenyugvással, belenyugvással a megváltoztathatatlanba, hanem úgy kell elhordoznunk a szenvedést, a próbatételt, mint akik felismerik és meglátják a szenvedésben az Isten célját. Meglátják a szenvedésnek az értelmét is, hogy ez nem céltalanul és nem hiába való módon történik, hogy mindennek értelme van, hogy mindez értünk és a mi javunkra történik. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok, úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Ha pedig minden értünk van a mi javunkra, ha a szenvedés is a javunkat szolgálja, ha mindez az Isten akarata szerint történik, akkor valóban háborgás helyett, elkeseredettség helyett sokkal inkább az öröm és a békesség kell, hogy jellemezzen bennünket. Sőt, mondja, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek. Örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. És boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert az Isten lelke, a dicsőség lelke megnyugszik rajtatok. Péter apostol levelének olvasóit, az első század keresztényeit úgy tűnik meglepte az, hogy szenvedést kell hordozniuk. Megijedtek és megrettentek attól, hogy a császár parancsára üldözni kezdik a keresztényeket. Megrettentek attól, hogy mi lesz velük, az életükkel, a családjukkal, a szeretteikkel. Az apostol most biztatja őket, örüljetek, bízzatok és ne féljetek. A gonosz hadakozik ebben a világban, mert a gonosznak Krisztussal van harca. Krisztust akarja kiirtani a világból. De a keresztények ebben a harcban a jó oldalán, a győztes oldalán állnak. Ha pedig most ebben a világban ideig, óráig szenvednünk is kell, de tudjuk, hogy aki vele együtt szenved, vele együtt dicsőül is meg. A keresztényeket sokféle hamis vád, rágalom érte az első században. Ezekről a rágalmakról már beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Ezek közül most csak néhányat említ meg az apostol. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. A leggyakrabban elhangzó vádak, rágalmak ezek voltak a keresztények felé. Gyilkosok, tolvajok, gonosztevők, más dolgába avatkozók. Mindez hamis vád volt. Mindezektől keresztények mentesek voltak. De mindennél fontosabb a keresztények számára az, hogy Krisztusért kell szenvedniük. Mert egyetlen bűnük ez, hogy Krisztushoz tartoznak. És ha csupán ennyi a bűnük, hogy Krisztust vallják, Krisztushoz ragaszkodnak, akkor valóban igaz az apostol intése. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, akkor nincs miért szégyenkeznie. Ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse az Istent ezzel a névvel. És a szakasz utolsó mondata az apostol arra utal, arra váradalomra, amely az Ószövetség népét jellemezte. A zsidó messiás váradalom egyik alaptétele volt, hogy a vég kezdetekor, amikor az ítélet elkezdődik, az Isten ítélete először az Isten házán, az Isten népén kezdődik majd el. És most ugyanezt a gondolatot idézi a keresztények számára is az apostol. Mert itt van az idő, mondja, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik el, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hová lesz az istentelen és a bűnös? az Isten népének, a keresztényeknek a szenvedése és üldöztetése jel. 2000 év óta újra és újra megismétlődik. Hol Európában, hol Ázsiában, Afrikában, a világ különböző pontjain újra és újra üldözik a keresztényeket. Újra és újra mártirok és vértanúk tesznek bizonyságot hitükről, akár életük árán is. A keresztények szenvedése, üldöztetése jel. Jel arra, hogy az ítélet a világ felett elkezdődött, mert az Isten az ítéletet először a saját háza népén kezdi. De a hívőkről, az Isten gyermekeiről azt mondja az ige, hogy ők kiállják a próbát. Ők hitükben megtisztulnak. Az ő számukra a próba csak megtisztulás és megerősödést szolgálja. Ha a hívő megtartatik, akkor mi lesz az istentelennel és a bűnössel? Mi lesz az emberek tömegével, akik nem ismerik Krisztust? Isten nagy irgalmából ma még a kegyelmi idő tart. Ma még az Isten ítélete nem ért célhoz. Ma még csak figyelmeztet bennünket. Ahogy Füle Lajos szép verse figyelmeztet bennünket, amelynek első sorát hadd idézzem, így szól ez a vers. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Amen. Válaszoljunk az ígére, a dicséretmondás szavaival. 463-as számú dicséretünket keressük meg. A 463. dicséret első és második versét énekeljük. Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.